Azon pillanatban körülbelül 20 helyen csípték meg, és Gyulát egyáltalán nem vigasztalta, hogy kizárólag nőnemű szúnyogok foglalkoztak vele, de talán nem is tudta, hogy a férfi szúnyogok nem is tudnak szúrni, és békésebbek, mint a férfiak általában.
Hey, az anyátok!
Csapkodott Gyula, és Matula odanézett, ahol a rekettye bokrok nagyon mozogtak.
Öszik már, de majd megtanulja, hogy ilyenkor nem bokrok közé megy fáért az ember.
Gyula nem is maradt sokáig a szúnyoghölgyek szorgalmas társaságában, és tetemes vérveszteséggel sietve tört át a bokrokon, amerre világosabb volt a táj. Kiérve egy újabb tisztásra a vérszívók is elmaradtak, és itt már volt egy fűzfa, amely szinte kínálta vastag, elszáradt ágát.
Ehen, bólintott Matula a balta csapásokra felnézve. Ehen, használta lecke.
Tutajos mérgesen vágta az ágat, ami elég lesz az ebédfőzéshez, de visszafelé most már kinézett egy kis nyílást a bokrok között, ahol hazahúzta a fát.
Szúnyog nem volt, érdeklődött Matula.
Millió! Mit csinálnak ezek ilyenkor a bokrok között?
Alusznak.
Hát ezek nem aludtak.
Ha felverte őket. Mérgesek voltak, mi? Nem is csodálom. Ha én felébredek, én is mindig éhes vagyok. Adja ide azt a baltát. A gunyhó mögött van nád, abból hozon gyújtósnak, de törje rövidre. Így, mondta az öreg. Majd én megrakom, mert ezt is meg kell tanulni.
Pár perc múlva fellobbant a tűz, és ellökve a születés füstjét, sárga lángok nyaltak a bogrács alá. Később olyan illat lengett a kisedény körül, ami nem csak csikasz, de Gyula Lajos érdeklődését is erősen felkeltette.
Ez a halászlé, Matula bácsi?
Az lesz, de majd csak egy óra múlva. Megnézte, hogyan csináltam? Csak erős paprikát tettem bele keveset.
Szeretem, ha csíp, Matula bácsi.
Jó,
bólintott az öreg.
Aztán megegye. Addig elüldögélhetünk a gunyhó hűsén.
Ezt azonban nem jól mondta Matula, mert árnyék ugyan volt a náttető alatt, de hűvösség annál kevesebb. Még csikasznak is kilógott a nyelve, aki az emberekkel szintén bevonult a kunyhóba, és időnként mérgesen kapott egy-egy erőszakos légy után. A nap ekkor már majdnem a tetőn volt, és ragyogásában elvesztek a lángok. Csak a víz zümmögése és gőzölgése mutatta, hogy a tűz lánggal ég. A madárvilág mozgása azonban a déli hőségben sem akadt meg, és Matula egyszer csak kimutatott a nádas fölé.
Látja, ott a nyárfánál. Hát az a kócsag.
Mintha óriási hófehér pehely úszott volna a messzeség határán, aztán kanyarodott és leereszkedett.
Ott van a fészke, de már nagyok a fiai is.
Látta a Matula bácsi?
3 fia van, de máma nem érünk rá, időnk meg lesz elég. Majd otthon kérje el a messzelátót, mert ha közel mennénk, elbújnának a nádban.
A távcsövet?
Annak is mondják. Meg azért is jó lesz elhozni, mert a sast is meg akarom mutatni. A réti sast. Délután szokott érkezni arra a másik öreg nyárfára. Aztán már nem is nagyon megy sehova. Csak ül. Öreg már, egyedül van. Úgy gondolom, valahol lelőtték a párját.
És új párt nem szerez?
Nem. Csak egyet. Aztán már másikkal nem áll össze. Fordítok egyet a bográcson.
Matula riszált egyet a kis bográcson, hogy ne törje a halhúst, és ehhez a művelethez elkísérte csikasz is.
Neked mindenütt ott kell lenned,
mondta az öreg inkább elismeréssel és szelíden kupán legyintette az érdeklődő ebet.
Ennek már az anyja is nálam szolgált, igaz az öreg anyja is. Az volt aztán a valódi kutya. Sose ugatott.
Hát?
Csak harapott. Azon kezdte. Kerülte is mindenki a gunyhómat, mint a tüzet. Mert akkor még mászkált erre mindenféle ember, de most az új rendben, itt is új rend van. Most már megteszi ez a kutya is.
Csikasz a kutya szóra megcsóválta a farkát. Gyula kicsit meggörbítette a hátát az izzadt ing alatt.
Azt hiszem, kicsit leégtem.
Kicsit,
bólintott Matula.
Estére jó lesz bekenni. Nancsinak van valami jóféle olaja. Vigyázni kellett volna. Okos ember más kárán tanul. De maga még nem ember, csak gyerek.
Tutajosunk ezen kicsit elgondolkodott, és magában megállapította, hogy Matula szerint ő sem nem okos, sem nem ember, és egyáltalán nem okos ember.
Igen,
És ezért még csak nem is lehetett haragudni, mert ez mind valóság. Az öreg szelíden megmondta, amit gondolt, és az ő gondolatai között nem szerepeltek álomtutajok és képzeletbeli pontyok. Matula tányérokat vett elő a kunyhó mélyéből és két bádokkan alatt. Az örgésre a kutya izgatottan figyelt és felugrott.
– Helyedre!
– mondta keményen az öreg.
– Nem szeretem, ha ilyenkor útban vagy.
Csikasz bánatosan ballagott a lánca mellé, és sóhajtva lehassalt, de szeme a tüneményes bográcshoz ragadt. Matula kimert Gyulának, aztán magának is.
– Hagyja kicsit hűlni. Ha nem elég erős, még adhatok paprikát.
Gyula azonban elég erősnek találta a levet, sőt, kissé túl erősnek is, de ezt nem mutatta.
– Ízlik!
– Csoda jó, Matula bácsi!
– lehelte Gyula, mert a hangját kicsit elvesztette a pirosan lángoló folyadéktól.
– Egyen hozzá ebből a hegyesből!
– nyújtott át Matula egy zöld paprikát.
– Ennek van még csak íze!
– Nem, nem, ijedezett Gyula. – Elég erős így is!
– Gyenge a legény! – mosolygott az öreg. – Én úgy szeretem, ha még a fejem búbját is csípi.
Tutajosnak azonban elég volt a csípésből a torok körüli részeken, és áttért a húsra, amely rendkívül ízletes és vajpuha volt, kellemesen enyhítve a paprikától izzó utakat. Aztán már szótlanul lettek, sőt, Matula akkor sem szólt, amikor óvatosan Csikasz is megjelent mellettük. Csikasz aztán, szálka ide, csont oda, megevett minden maradékot, de a paprikát ő is túlzottnak találta, mert a száját jobbról is balról is a fűhöz dörgölte.
Hm, csípi!
Mondta Matula, és csak Csikasz érezte, hogy ez is valóság volt. Matula elővette egy ajándékszivart.
Nem gyújt rá.
Ó, köszönöm, nem, tiltakozott Gyula. Most nem, elálmosodtam,
tette még hozzá, ami igaz is volt.
Hát, dűljön le, ott hátul van széna. Nincs olyan paplanos ágy, ami puhább lenne.
Gyula nézte még egy darabig a szivarfüstlenge játékát, aztán elnyomta az álom. Bár ez az álom nem volt kellemes. Azt álmodta, hogy hátát időnként tüzes vassal sütögetik, majd jóval később forró olmot csöppentettek a füle cimpájára. Erre már felébredt, és füléhez kapva ujja véres lett, ugyanis elnyomott egy telthasú szúnyognőt.
Mi ez?
Szúnyog volt. Ide is bevetődik némelyik, de engem nem szeretnek. Fele tudja, tán öreg a vérem,
tűnődött Matula.
Kialudta magát?
Hát...
Jó, két órát aludt, de sokat mocorgott. Iparkodunk, hogy minél előbb bekenje Nancsi. Úgy vélem, szükség lesz rá. Mindent itt hagyunk, csak a hátizsákot vigye haza.
Gyula Lajosnak nem tetszett ez a szó, hogy haza. Nem tetszett a fekvés, de a felkelés sem. A szandál törte a lábát, és nehezen igazodott útnak.
Most már enyhül az idő,
mondta Matula, és Gyula úgy érezte, hogy ennél már csak a pokolban lehet melegebb. Az üres hátizsák is fájdalmasan súrolt a hátát, és általában a hajnali remények, mintha valami tompa ködben fuldokoltak volna. A délelőtti horgászat még nem vált emlékké, és nem szépült meg a holnapi vágy súlytalanságában, tehát Gyula Lajosunk a hontalan ziláltság verejtékében ballagott Matula után, aki megszokott ütemben rótta a gyalogutat.
Először azt gondoltam,
állt meg az öreg,
hogy még elmegyünk valahova, de most már nem megyünk. Az a hűsítő olaj úgy kell a hátának, mint egy falat kenyér. Innen már haza talál?
Gyula körülnézett. Talán.
Az semmi. Ráállítom arra az útra, amerre jöttünk. Arról le ne térjen, mert ha beleveszik a rétbe, ki nem talál egy hétig sem. Jobban nézem máskor körül, hogy merre jár.
Most már tudom, Matula bácsi, mondta később Gyula. Itt jöttünk ki, és ott a fa mellett...
Szilfa.
Szilfa mellett kanyarodik el.
Jól van.
Hát, nyújtotta kezét a fiú, köszönök mindent.
Matula vidáman parolázott.
Nincs mit. Holnap nem megyek be, mert maga is mással lesz elfoglalva, de holnap után hajnalban ott leszek.
Tutajosunk ezek után nekivágott a gyalogútnak, s amikor a szilfa mellől visszafordult, az öreget már nem látta sehol. Csak a rét zsongott körülötte, ringatva a tücskök muzsikáját, a méhek dongását, távoli madárfüttyöt, s mindez összeolvadt a magány megfoghatatlan egyedül valóságában. Gyula